Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, kis probléma volt a vetítéssel, de azért sikerült megoldani. Úgy tűnt, hogy a modern technika áldozatává leszünk, mivel nem hordjuk most már az énekes könyvet, mert mindig ki van vetítve, a végén nem tudunk énekelni, de sikerült megoldani dolgokat. Hanyas énekkel kezdünk, Pisi? 254-es számú éneket énekeljük.
Yeah.
Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön az ötös számú liturgiát énekeljük. Az ötös számú liturgiánk énekes könyvünk 52. oldalán található. Az ötös számú liturgiát énekeljük át a mai Isten tiszteleten. Az Úr feltámadt, az Úr valóban feltámadt, dicsérjük az Urat, halleluja. A kő, amelyet az építők megvetettek, szegletkővé lett. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr szerzett. Vígadozzunk és örüljünk ezen. Amen. Áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atya, aki nagy irgalmassága szerint újjászült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Teremts bennem tiszta szívet, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Töröld el vétkeimet, és add vissza nekem üdvösséged örömét az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Úgy szerette Isten, és ezért odaadta a fiát. Ezért dicsőség legyen a mennyei atyának, fönt a mennyben, itt a földön pedig békesség minden jó akaratú embernek. Amen. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, egyszülött fiad feltámasztásával legyőzted a halált, és utat nyitottál nekünk az örökké valóság felé. Add nekünk szent lelkedet, Urunk, hogy feltámadjunk a lelki halálból, és elnyerjük az örök életet az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Thank you. Hallgassátok meg testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre az ünnepnapra, húsvét ünnepére, oltár előtti felolvasású rendelt. Azt az igét, amelyet megírva Márk evangéliumában találjuk, annak 16. fejezetében, az első verstől a 8. a következőképpen. Isten igéjét tehát Márk evangéliumában olvasom, a 16. fejezet első versétől. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, Jakab anyja, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszélgettek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve. Pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk. Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincs itt. Íme ez az a hely, ahová őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek meg Galileába, ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteltünk folytatásaként énekeljük a 220-as számú éneket. 220-as énekkel folytassuk Isten tiszteletünket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, húsvét ünnepének ige hirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Pál apostol Korintus beliekhez írott első levelében, a 15. fejezetében, a 12. verstől a 20. a következőképpen. Isten igéje tehát a Korintus beliekhez írott első levélből olvasom a 15. fejezet 12. versétől. Így szól Isten igéje. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott föl, ha csak ugyan nem is támadnak föl a halottak. Mert ha halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesznek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak gyengéje. Amen. Ez Isten igéje. Tessen fejet. Kedves testvérek, Krisztus Urunk feltámadásának ünnepét gyülekeztünk most össze. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt, jó ízlelgetni ezeket a mondatokat, és jó valóban a szívünkbe is belehelyezni ezt. Az ő feltámadásának máig tartó ereje hív össze bennünket húsvét ünnepére. Nem azért jöttünk össze most, mert nincs otthon mit csinálnunk, vagy azért, mert itt kellemesebb lenne az időjárás, hanem azért, mert Isten megváltotta az ő népét, és bennünket is szorongat az ő szeretet, hogy az ő váltságát még jobban megértsük, még inkább közelebb kerüljessünk hozzá. Sokan érkeztek autóval a testvérek közül, láttam a parkolóban, és sok autó állt, amikor már jöttem át a kettes termen. Ezek az autók üzemanyaggal működnek, ha nem lenne benne üzemanyag, akkor lehetne azt toligálni, bele is lehetne ülni, csak éppen a funkcióját nem töltené be. Ha nincs üzemanyag az autóban, akkor nem mozog, akkor nem lehet beindítani, akkor nem viszi az embert ahhoz a célhoz, amire egyébként el szeretne jutni. Azért jutott eszembe ez a hasonlat, mert Pál apostol a Korintus beliekhez beszél. 11. verset felolvasom, azt mondja, ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Ha kivesszük Jézus Krisztus feltámadását az üdv történetből, olyan, mintha az autóból kivesszük az üzemanyagot. Az üdv történet egy kellemes kis történet lesz, egy szép történet, egy önfeláldozó emberről, aki alapvetően fölvette a népének a nyomorúságát, harcolt a hatalommal, próbált a szeretetről beszélni, ezt a szeretetet próbált átadni az embereknek, de ettől nem több. Ha kivesszük Jézus Krisztus halálának, feltámadásának a lényegét, akkor egy szép történet marad csupán. És ezért vagyok szomorú néha, amikor talán nagy csütörtök este volt egy film a televízióban, a Péterről szóló film, amikor Péter kiállt a pünkösdi beszédét mondja, akkor a filmnek a rendezője vagy a forgatókönyvírója úgy helyezte a szájába, Péter szájába ezeket az eseményeket, hogy Jézus meghalt, legyőzte a bűnt, legyőzte a halált, és itt van a lényeg, mert a szeretet legyőzi a bűnt. Olyan szomorú voltam, hogy sok ember nézi, és úgy gondolja, a kereszténység üzenete jön most át ezen a filmen, mert hát Péterről van szó, mert hát itt most nagy csütörtök van, mert a szeretet legyőzi a bűnt. Hát dehogy győzi le, az én szeretetem nem győzi le a bűnt. Az, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát küldtért, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen, ez az isteni szeretet, amely megnyilvánult abban, hogy Jézus Krisztust elengedi erre a megváltói útjára, és engedi, hogy Jézus szenvedjen, sőt meghaljon azért, mert én bűnös ember vagyok, vagy mert te bűnös ember vagy. Ez a szeretet valóban legyőzi Jézus Krisztus váltság halálán keresztül a bűnt. Halál hol a te fullánkod, mondja Pál apostol később. De ez még mindig kevés lenne, az Isten elfogadja ezt a váltságot, és Jézus Krisztust harmadnapon föltámasztja a halálból. És ezzel mint egy pecsétet tesz arra, hogy az az áldozat, amit Jézus Krisztus hozott, az tőle van, és Jézus nem hagyja halálba, hanem föltámasztja. Nem Jézus támad föl, hanem az Atya föltámasztja a halálba Jézus Krisztust. Ha kivesszük a feltámadást az üsztörténetből, akkor valóban csak egy szép történet marad, sőt, ráadásul még nem is olyan szép ez a történet, mert bár önfeláldozó, de alapvetően veszteség, vagy nem egy győzelmes történet ez, mert hát legyőzi a gonoszság a jóságot, legyőzi a sötétség a világosságot. Nem szép történet ez, ha kivesszük Jézus Krisztus feltámadását az üsztörténetből. Persze aztán éppen ennek az igének a kapcsán azt is világosan látjuk, hogy Jézus Krisztus nem támad föl, akkor nincs reménység a halál után. Nincs lehetőség a halál után az Isten országába jutni. Véget ér a halál pillanatával az embernek a jövője, a léte. Pedig Isten azt mondja, hogy ő elkészítette a mennyei hazát, és oda út vezet, és az az út nem más, mint maga Jézus Krisztus. De ha kivesszük Jézus feltámadását az üsztörténetből, akkor csak a kilátástalanság, a kiúttalanság marad. Tegnap este beszéltem Bánszki Pistivel, meghalt a nagymamája, Bánszki Józsi bácsinak a felesége, Juliska néni. Gyülekezetünk presbitere volt Józsi bácsi, ő már régen meghalt, felesége sok betegség után, sok szenvedés, de békével viselt szenvedés után, tegnap este meghalt. Pistivel beszéltem telefonon, és ha nem lett volna a Juliska néni szívében ott az üdvbizonyosság meg a Krisztus szeretete, akkor nem tudtam volna mit mondani Pistinek. Azt mondhattam volna, hogy megértem, hogy fájdalmaid vannak, együtt érzek veled. De ez kevés. Ettől sokkal többet ad Jézus Krisztus feltámadása. Azt mondja, hogy Pisti meghalt a nagymamád, de neki már el volt készítve az útja, és ő erről tudott. Ő nem a sötétségbe ment az ismeretlenbe, hanem azon az úton indult el, ami egyébként számára már évek óta ismert volt. És már a 40-es években, az 50-es években ők az ébredés időszakban Isten megváltását megtapasztalták. Olyan jó, ha nem kiúttalan az embernek az élete. Hogy amikor jön a halál, akkor nem kétségbeesés van. Mi lesz vele, mi lesz velünk. Sajnálja az ember magát, meg azt, aki meghalt. Hanem van reménység. Mert ott belehelyezte az Isten éppen Jézus Krisztus feltámadásával reménységet. És olyan jó ezt látni, hogy Pál apostol, a Korintus beliekhez ebben a 15. fejezetben is a személyes bizonyság tételéről beszél. Úgy beszél a korintusiakhoz, mint aki ezt megtapasztalta, a hitéről, a bizonyságáról szól ezeknek az embereknek. Úgy adja át a korintusiaknak, de úgy adja elénk is levelében, mint aki nem megtanulta, vagy nem betanulta, hanem kapta ezt az üzenetet. Ilyen óriási különbség az, hogyha nem megtanulok valamit, nem betanulok valamit, nem beidomítom a gyerekeimet, nem beidomítanak engem valamire, hanem kapom a szívembe az Istennek az üzenetét, és az világos. Az nem emberi logikának a terméke, hanem az Istentől a szívem belehelyezett üzenet. Pál apostol azt mondja a 15. fejezetnek az első részében, hogy azt adom nektek tovább, amit én kaptam. Sokan úgy gondolják, hogy Pál apostol valami tanulási folyamatról beszél, hogy kapta, hát valakitől, valaki tanítótól, átvette ezt az ismeretet. Akik így gondolják, azok azért gondolhatják így, mert nyilván nem tudnak beszámolni arról, a bizonyosságról, hogy az Isten a régieket elsöpörte és újjáteremtett mindent. A régiek elmúltak és íme újjá lett minden. Újjá lett a gondolkodás. Újjá lett az ember életében az életvitel, amihez igazítom az életemet. Mert Isten beadott valamit az életembe, ami addig nem volt benne. Amit én nem tudok megszerezni, sem pénzen, sem tanulással, nem tudják belém verni, nem tudnak rászoktatni, de az Isten belehelyezheti a szívembe. Pál apostol azt mondja, én kaptam azt, amit én továbbadom nektek, adok nektek. És Pál apostol nem volt a tanítványi közösségben. Ő nem volt Jézus Krisztus mellett 3 éven keresztül. Jézus nem tanította Pál apostolt. Ő a damaszkuszi úton egyszer csak amikor Jézus Krisztussal találkozott, világos lett számára, hogy ő rugódozik az ösztök ellen, ő nem akarja Jézus Krisztust megismerni, hanem még azokat is, akik követni akarják Jézus Krisztust, még azokat is meg akarja gyilkolni, akkor világos lett számára, hogy én az Istennel szemben hadakozok. Én, a Saul, aki képzett ember, meg jó zsidó ember, hadakozok az Istennel. És akkor ott megvakul, bekerül Damaszkuszba, és végigjárja azt az utat, amikor az Isten megújítja az életét. És utána el tudja mondani azt, hogy kaptam, Istentől ajándékba kaptam azt az üzenetet, amit most én nektek átadok. És így világosságban látja az üc történetet, világosan látja azt, hogy Jézus Krisztus mit cselekedett, mi történt vele, mit jelent a szenvedés, a halál, mit jelent a feltámadás, és még azt is, hogy mi ennek a következménye a saját életére nézve, meg a többiek életére nézve, akik körülött élnek, a korintusiak. De aztán persze évszázadokkal vagy évezetekkel később a mi életünkben, itt a 21. században. És milyen hatása van annak, hogy Jézus szenvedett, meghalt és feltámadt. Pál apostol megkapta ennek az üzenetét. Akik nem így gondolják, olyan kijelentéseket tesznek, és szomorú ezt hallani, akik nem így gondolják, hogy kapja az ember, vagy hogy Isten az igéjét belehelyezhette mondjuk Pál apostolnak a szívébe is, ilyeneket mondanak, és mindig kétségbe esek, amikor hallok ilyet teológusoktól, lelkészektől, hogy Jézus nem ismerte igazán a proféciákat, ezért nem tudta betölteni teljesen, vagy nem helyesen töltötte be. A másik pedig, hogy Pál apostol, ha olvasott volna a 20. századi teológusokat, akkor nem így írta volna meg a leveleit. Tehát a mönsvéről beszélnek ezek az emberek, hogy az Isten igéje, amelyet egyébként a Jézus Krisztus szájába is adott, és leírták az apostolok, meg Pál apostol, aki kapta az Istentől az üzenetet, meg sokan mások, akik Isten üzenetét leírták, azok alapvetően nem egy harmonikus teológiában gondolkodnak, mert a teológia sokkal magasabban van. És hát azért van itt a 21. század nyugati kereszténysége, hogy igazából nincs spiritus, nincs erő, nincs lelkiség. Van tudomány, van teológia, filozófia, ideológia, csak éppen erő nincs, lelki erő nincs. Olyan jó visszatekinteni arra a történetre, amit Péter megélt. Akkor ment a templomba, és ott a koldusok odálltak hozzá, hogy adj egy kis pénzt nekem. És akkor mondja Péter neki, hogy sem ezüstöm, sem aranyom nincsen. De amin van nekem, az a Jézus Krisztus, aki engem is megigazított, én ezt neked adom. És mondom neked, kelj fel és járj, és az ember felállt és járt. Ez nem egy ideológia, nem egy filozófia, hanem ez olyan az életbe vágó és legfontosabb eleme az ember életének, amitől egyébként értelme lesz az életnek, amitől normális lesz az ember élete. És ha ez nincs, akkor csak koldus vagyok, és várom az ezüstöt meg az aranyat, és gondolom, hogy valameddig elvegetálok majd ebből, valamilyen szinten az életemet még megtartom. Olyan jó látni azt, hogy Pál apostol nem így gondolkozik. Ő azt mondja, hogy elvész az ereje az evangéliumnak, elvész az Isten üzenetének ereje, hogyha csupasz történetet mutatunk csupán. És ahol az igének elvész az ereje, ott valóban csak történet marad. És ezt a fel lehet ruházni ideológiával, filozófiával, sőt teológiával is, de annak már nincs új életet teremtő ereje. Nincs meg benne az, amiért az Isten elküldte, és ami alapvetően megadja a savát és a borsát. De ahol megmaradt, az Isten ereje mutatkozik meg benne. Úgy, ahogy Pál apostol írja a római beliekhez írott levél első fejezetében, hogy nem szégyellem az evangéliumot, mert Isten ereje az. Az evangélium az Isten ereje, amely nekünk, hívőknek az üdvösségünket megadja. Ami helyre teszi még a tönkrement életű embert is, aki a leprást, a kiközösítettet, az elveszettet helyre teszi, rehabilitálja. Aki a tönkrement életű ember, ami a tönkrement életű embert helyre teszi. Isten ereje az. De ha kivesszük a lényeget, akkor olyan lesz, mint az üzemanyag nélküli autó. Bele lehet ülni, lehet a kormányt fogni, sőt még brummogni is, csak nem fog elindulni. És nem visz el sehova. Ilyen az evangélium, ha kivesszük a lényegét. Ha kivesszük belőle azt, hogy Jézus szenvedett, mert a világ bűne olyan súlyos volt, hogy az Isten nem talált más megoldást, és ezért muszáj volt odaadni Jézus Krisztust azért, hogy a világ bűnét megszenvedje, és meghaljon érte. És Jézus Krisztus halála győzelem volt a bűn felett, mert a testében fölvitte a bűn lajstromunkat, az adósság levelünket fölvitte a keresztre. Isten széttépte az írást, azt, amit mi adtunk neki, eladósítva magunkat. Isten széttépte, és ez nem tartozol semmivel, meg vannak bocsátva a bűneid, nincs már számon kérni valom rajtad. Fiadban, az Úr Jézus Krisztusban minden bűnödet megbocsátottam. És Jézus Krisztus feltámadása a pecsét erre, hogy fölment az Atya jobbjára, és ott készítette el számunkra az örök üdvösség helyét. Tehát ahol megmaradhat, ott valóban az Isten ereje lehet az evangélium a hívő ember üdvösségére. De érdekes látni az Isten népének az életében azt az időszakot, amikor bírák vezették. Amikor bírák vezették az Isten népe életét, és gondoljuk el, hogy nagyon egyszerű embereket egyszerre csak az Isten elhívott, kapott a szívébe egy üzenetet. Mondjuk egy paraszt ember, mint Gedeon, csépel a szérűjén, és egyszer csak az Isten belehelyez az életébe egy üzenetet. Kap az Istentől valamit. Mint ahogy Pál apostol mondja, hogy kaptam azt, amit most továbbadok nektek. Ez a bíra, Gedeon, bocsánat, az egyszerű ember, kap egy üzenetet az életébe, később lesz aztán bíra belőle. Kap egy üzenetet, ő azt megharcolja az Istennel, hogy valóban ő az, valóban így, és valóban ezt akarja az Isten. De mi van a többiekkel? Tessenek elgondolni, hogy ott van Izraelnek a 12 törzse, amikor Gedeont elhívja az Úr arra, hogy harcoljon az amálekitákkal, akkor ő elkezd sereget gyűjteni. És akkor elmegy a törzsfőnökökhöz, és azt mondja nekik, hogy megyek az amálekitek ellen, adjatok katonákat. Hát miért nem mondják neki azt, hogy hagyjál már békén bennünket? Hát ki vagy te? Egy paraszt? Egy kis közösségből? Nincs semmi tekintél. Miért adjunk mi nektek embert, hogy katonák legyenek? És nem kérdés, testvérek, olyan megdöbbentő, hogy adják a katonákat. Összejön egy szép nagy sereg, és akkor Gedeon elkezd sereget szervezni. Nyilván, ha mi sereget kezdenénk szervezni, akkor gyakorlóteret állítanánk föl, fegyvert a kezükbe, és akkor gyakorolhatnánk a harci mozdulatokat. Ő nem így tesz, hanem hogyha az ember beletekint Gedeonnak a hadsereg szervezésébe, akkor azt mondja, hogy ez egyáltalán nem bölcs. Ez nem logikus. Hazaküldi a hadseregnek a nagy részét. Hát most szedte össze. Most meg küldi haza őket. És ott marad 300 ember. De mi lehet annak a 300 embernek a szívében? Hát ez a hadvezér őrült. Ott van a nagy sereg lent. Mindenkit hazaküld, itt maradtunk 300-an. Hát belevisz ez bennünket a halálba? Hát milyen vezér ez? És olyan megdöbbentő, hogy nem gondolkozik ez a 300 ember ezen, meg azok sem, akik odaadták a katonákat, meg azok sem, akik aztán hazamentek, nem mondták, hogy őrült vezető, mert valahonnan tudták, hogy Isten adta a szívébe ennek az embernek, hogy bíra legyen, hogy vezető legyen, hogy a hadseregnek a parancsnoka legyen. És mivel az Istentől kapta, ezért bátran mentek utána 300-an a több tízezer emberrel szembe. Az abszolút illogikus, logikátlan döntéseket is elfogadták. Mert az Istentől kapta. És persze, itt van a happy end a végén, hogy azért, mert elfogadta a Gedeon ezt az isteni hívást, azért, mert elfogadták a többiek, hogy ő a vezető, és azt tesznek, amit ő mond, ezért az Isten valóban győzelmet tudott nekik adni. Az Úrtól kapta a megbízást Gedeon, és természetesen az Úrtól kapta a győzelmet is. Érdekes kor volt a bíráknak a kora, de Pál idejében sem volt ez másként, de most sincs másként. Pál idejében is azt olvasom, hogy Pál kapta az Úrtól, és adta tovább az embereknek. Az Isten belehelyezte a szívébe, és ő arról tudott bizonyságot tenni. De ugyanígy van ez most is. A 21. század keresztényén is ugyanígy van. Isten adja az ember szívébe azt az új életet, azt a gondolatot, amit egyébként én nem tudnék sosem megfogalmazni, meg nem tudnám megélni sohasem azt a gondolatot. Így vannak ittként bizonyságtevők sokszor, amikor egy tönkrement élet után kiállnak, és azt mondják, hogy az Istentől kapta, és az Isten rehabilitált. Legalább olyan nagy csoda, mint Gedeonnak az a győzelme, akkor itt ebben a történetben. Tehát ma sincs másképp, az Isten belehelyezi az ember életébe azt az üzenetet, ami a legfontosabb számára, és így aki be tudja fogadni, aki el tudja fogadni, akkor az valóban megkapja, és valóban tud élni vele, és annak gyümölcse megterem. Krisztus halála, Krisztus szenvedése, halála, és Krisztus feltámadása érthetetlen, értelmezhetetlen, fölfoghatatlan. Van egy kedves énekünk, bizonyára sokan ismerik, ez egy ó érthetetlen kegyelem, az Amazing Grace, amerikai vagy angol szász ének. Ó érthetetlen kegyelem, nem tudom fölfogni, megérthetetlen. Hogy cselekedhet ilyet az Isten az emberért? Azért az emberért, aki hátat fordított neki, és minden gonoszságot elkövetett. Érthetetlen kegyelem, megérthetetlen az, hogy Isten miért szeret ennyire bennünket. Nem lehet betanulni, nem lehet rászokni, nem lehet idomulni hozzá, csak befogadni lehet. És hogyha valaki befogadja azt, olyan, hogy olvasni János evangéliumának elejét, hogy akik befogadták őt, azok felhatalmaztattak arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Akik aztán nem csak testtől és vértől születtek, hanem az Isten szent lelkétől. És az övék. Az a mennyország, amit Jézus Krisztus elkészített, és amire föltámasztotta a mennyei atya. Tehát jó látni ezt, akik befogadták, azok öröklik az Isten országát. És a 20. versben olvassuk ezt, hogy Krisztus feltámadta a halottak közül, mint az elhunytaknak a zsengéje, mint az első hajtás, aki utat mutat, aki megmutatja azt, hogy van út a halálból az életbe, hogy nincs vége az emberi létnek akkor, amikor a földi pályafutása befejeződik. Van remény, van távlat. Ez csak egy apró pici momentum az ember életében, hogy itt a Földön ezt a 60-70-80 évet megéljük. Kinek mennyi jut? Ez csak egy apró pici momentum. Az egész az az örökké valósággal együtt létezik. Ahhoz képest nagyon miniatűr ez a földi pályafutás. De az Isten azt mondja, ebben a földi pályafutásban én bele szeretném helyezni a szívedbe ezt az üzenetet. Hogy elmondhass te is, amit Pál apostol mondott, hogy kaptam az Úrtól. És az ereje működhetne benned. Nagy szüksége van a nyugati kereszténységnek arra, hogy ilyen Istentől kapott üzenettel bíró keresztények éljenek a világban. Mert nincs ereje az evangéliumnak, ha te nem kapod és nem adod tovább. Tönkre fog menni a keresztény egyház Európában, vagy a nyugati világban. Tönkre fog menni. Mert kivesszük belőle a lényeget, ami hajtja, ami mozgatja, ami az erejét adja. Ezért nagyon fontos, hogy álljunk meg az Úrban, és engedjük, hogy belehelyezze az életünkbe, engedjük, hogy formáljon, átalakítson, és a gondolatunk megváltozzon. Ne igazodjunk el világhoz, hanem igazodjunk ahhoz, amit ő rendelt, amit ő adott nékünk. Így legyen teljessé a húsvétünk. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, én köszönöm neked, hogy te vállaltad azt, ami a legtávolabb volt tőled, ami leginkább idegen a te gondolkodásodtól, a te életedtől. Közel engedted magadhoz a bűnt, sőt magadra vetted. Köszönjük, Urunk, hogy az én bűnemet és az egész világnak a bűnét fölvetted, magadra vetted és meghaltál. Azért, amiért nekünk kellene meghalni. Hálás a szívem, Uram, hogy itt állhatunk előtted az élet és a halál mesdjéjén. Köszönjük néked, hogy Bánszkiné Juliska nénit is megtartottad eddig. Sok fájdalom, sok szenvedés, sok gyengeség ellenére is mindig erősnek látszott, mert a te erőd volt benne. Köszönjük néked, Urunk, hogy az ő élete jó bizonyság lehetett sokak számára. Köszönjük azt az áldozatos életet, amit rajta keresztül is adtál és mutattál. Áld meg az ő családját, Urunk, add meg nékik, hogy belőled merítsenek erőt, belőled merítsenek reménységet, neked tudjanak élni, szolgálni, a te dicsőséged lehessen nagyjá ott körben, itt anyám is. És köszönjük néked, Urunk, Bánszkiné Annuska néni életét is, te légy vele most a kórházban. Te tudod, hogy milyen nyomorúság közepette van most, add meg, hogy az orvosok bölcsességet kaphassanak tőled, ő pedig megerősítést. és minden betegünket eléd teszünk, Urunk, és Te vagy a betegeknek a gyógyítója, add meg, hogy testi képpen is és lelki képpen is gyógyulhassunk. Te belőled, Te benned. Add meg, hogy szívünkbe kerülhessen az, amit adományként akarsz nekünk adni, és így erősödhessen mindenki, Urunk, aki ismer Téged, és sokak felé vihessük azt a hírt, hogy megváltottad a világot, és Te vagy a világ erőssége. Te vagy az út, az igazság és az élet. Köszönjük, Urunk, hogy húsvétkor így állhatunk meg előtted. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy húsvét hétfőn Kisvárdán lesz Isten tiszteletünk, ma délután pedig még Örökszálláson 15 órától. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, akik el tudnak jönni erre az alkalomra, és kérem, hogy hordozzák imádságban a gyülekezet többi Isten tiszteleti alkalmát. Következő vasárnapunkon, hónap első vasárnapja lesz. Én nem leszek itthon, mert egy beutalóval gerinc rehabilitációra megyek. 11-én jövök majd vissza. Jövő vasárnapon, első vasárnap bár, de úrvacsorakkor nem lesz. Most veszünk úrvacsorát, és az első vasárnapon akkor nem lesz úrvacsorosztás. Ha a testvérek szeretnék, akkor második vasárnapra áttehetjük az első vasárnapi úrvacsorázást. Kérem, hogy jelezzék ezt, hogy akik szeretnék, hogy második vasárnapról legyen, hogy akkor azt meg tudjuk szervezni, és akkor úgy készüljünk rá. Tehát következő vasárnap is lesz a Isten tisztelet, csak én nem leszek itthon. Hirdetem a testvéreknek, hogy közeledik az Ekecsendes nap Várpalotán április 13-án. Szeretettel várnak bennünket Várpalotára, már jelentkeztek a gyülekezetből sokan, de ha még valaki úgy gondolja, akkor kérem jelezze azt. Kerületi missziói napunk május 11-én lesz Kazincbarcikán. Fél tíz körül kezdődik az alkalom, megpróbáljuk megszervezni az utazást, akik szeretnének részt venni ezen az egyházkerületi rendezvényen, akkor Kazincbarcikai sportcsarnokban lesz megrendezve ez az alkalom, akkor kérem jelentkezzenek, jelezzék, és akkor úgy intézzük a közlekedési lehetőségeket. Mint hogy az imádságban már megemlítettem, Bánszki né, Annuska néni kórházba került, Lipták nénikének a keresztanyja ő, gyülekezetünkben sokszor megfordult, az Emmaus otthonban lakik már egy ideje, most a kórházba került, eltört a csípője, csípő csonttörése van. Imádkozzunk azért, hogy az Úr adjon néki felépülést, megerősödést. És hát Bánszki Józsefné, Juliska néni pedig tegnap este felé meghalt. Elment minden élőknek az útján. Pistivel, az unokájával beszéltem körülbelül egy órával a halála után. Kórházban volt már, és csendben elment. Nem érte meg a 85. évét, néhány hét múlva lett volna 85 éves. Kérem a testvéreket, hogy hordozzuk imádságban a család életét, hogy kapassanak az Úrtól való békességet. A mai Isten tiszteletünkön még keresztelő is lesz, egy kisgyermeket megkeresztelünk, illetve úrvacsorai közösségben is leszünk egymással. Először a keresztelőre készülve majd a 296-os számú ének első versét énekeljük. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Tehát a keresztelőre készülve a 296-os számú énekünket énekeljük. Thank you. Békesség néktek. Feltámadott Úrunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor először léptek egy gyermekkel templomunkba, hogy a keresztség áldásában részesüljön. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kis gyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye. De a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket, és bejövetelét, kimenetelét mostantól mindörökké. Testvéreim az Úrban, Krisztus Úrunk mennybe menet előtt ezt mondta tanítványainak. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg azt az igét, amit erre a keresztelési alkalomra választottam, amely igét megírva Pál apostol Rómabeliekhez írott levelében találjuk annak 11. fejezetében, a 36. versben, a következőképpen. Isten igét tehát a Rómabeliekhez írott levélből olvasom a 11. fejezet 36. versét. Ő tőle, ő általa, és ő ránézve van minden. Övé a dicsőség, mindörökké. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Kedves testvéreim, most húsvét ünnepén keresztelünk, és húsvét ünnepén, amikor az igében itt volt előttünk Jézus Krisztus váltsága, kereszthalála, szenvedése, feltámadása, ilyenkor hangzik erősen, ilyenkor is még erősebben hangzik Pál apostol Rómabeliekhez írott leveléből ez a gondolat, hogy ő tőle, ő általa, és ő rá nézve van minden, övé a dicsőség. Jézus Krisztus nélkül, ahogy olvastam itt a gyermekek evangéliumában is, Jézus Krisztus nélkül nem lenne hozzávaló közeledés lehetőség. Nem tudnánk az Istent megismerni, mert rajta keresztül ismerhető meg az Atya, ő az út, az igazság és az élet. Minden élőlény szereti számba venni a lehetőségeit, szereti fölmérni a körülményeit, a területét, tulajdonát, értékeit, szereti fölmérni a képességeit, az erényeit. Az emberek közül sokan aztán elbizonytalannak, amikor szűknek látják a lehetőségeiket, amikor úgy tapasztalják, hogy nincs számukra lehetőség, nincsenek értékei, erényeik, mások pedig elbizakodottá lesznek, mert azt gondolják, hogy sok van belőle. Az ember, ha megismeri Istent, ha Isten kegyelme világos lesz számára, akkor tudja igazán ezeket az erényeket, értékeket értékelni, hogy miképpen jön az az életébe, miképpen jön az az ember életébe. Keresztelő kapcsán megszólalt most ez az ige közöttünk, amikor kisgyermeket keresztelünk, aki még igazából nem fogja föl világosan, hogy mi is történik körülötte. Nyilván érzékeli, hogy rendkívüli a helyzet, nem megszokott, kijött a családjából, most itt van egy nagy közösségben, az orgona szól, az emberek csendben vannak, a lelkész meg beszél, és ő még nem beszélhet, vagy nem azt csinál, amit akar. Nyilván érzi, hogy valami nem stimmel körülmények között, de nem értékeli még, vagy nem érzékeli igazából, hogy mit is jelent a keresztség. Szülők és keresztszülők, azért álltok itt, mert hogy ti tudjátok, hogy mit jelent az, hogy Isten megváltotta ezt a világot, és ebbe a kegyelembe fontos beletartozni. Fontos tehát, hogy amikor most megindított benneteket az Úr, akkor valóban úgy gondoljátok, hogy őtőle, ő általa van minden. Ő általa van ennek a gyereknek a megtartatása, ennek a gyereknek a felnevelkedése, ennek a gyermeknek a sikere, ennek a gyermeknek a gazdagsága, minden, ami ennek a gyermeknek szükséges az életében, minden tőle van és tőle jöhet. Mert ennek az igének a végiggondolás után az ember úgy érzi magát, hogy mint ahogy érezte Anna is, Sámuelnek az édesanyja, aki mikor megkapta a gyermeket az Úrtól, azt mondta, hogy Uram, én visszaadom neked, mert én meddő voltam, képtelen voltam gyereket szülni, de most megszületettél, neked adom, mert a te dicsőséged ez. Vajon ti oda tudjátok-e az Isten elé tenni így a gyereket, hogy ez nem a mi fizikai erőnktől, lehetőségeinktől jött csupán, hanem a te mennyei ajándékod, az anyamének a gyümölcs ez a gyermek, és szeretnénk most odaadni neked, hogy te vigyázz rá, te adj neki lehetőséget, sikert, békességet, meg örömöt. Persze vannak bátor emberek, akik úgy gondolják, hogy uralják a helyzetet, és majd ők megoldják ezt majd gyereknevelésben, a gyerek tanítatásában, a karrierében, majd segítségére lesznek, mert van erő, van pénz, és nem tudom, hogy minden segítségű hívjunk, rokonságot, ismerettséget, stb. Zsebre vágjuk a világot, vannak bátor emberek, de sok ilyen bátor ember élete tört ketté, akkor, amikor szembesült azzal, hogy nem tud megoldani apró pici dolgot, mert a gyereke éppen akkor elbitangolt, vagy a házasságát nem tudja megtartani, mert széttört, és a többi, jönnek a kudarcok, és rádöbben, hogy ki az, aki meg tudja tartani, és ki az, aki értéket tud adni az ember életébe. A keresztelésben ezt ígéri az Isten, hogy ő vigyáz rá, ő általa lesz ennek a gyermeknek jövője, ő általa lesz ennek a gyermeknek élete, itt a földi létben is, és majd aztán ott a mennyei hazában, az örökké valóságban. Tegyétek az ő kezébe ezt a gyermeket, és ne vegyétek onnan ki sohasem. Így adjunk hálát az Úrnak, csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei Atyánk, aki ennek a gyermeknek is életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget is szereztél neki. Árazd rá a szent lelkedet, Úrunk, ébresz benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellen tudjon állni a bűnnek és minden kísértésnek. Téged pedig mindennél jobban tudjon szeretni az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kedves szülők, keresztülők, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, amikor most Úrunk rendelése szerint megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről minden keresztény hitvallása az apostoli hitvallás alapján. Ezért kérdem tőletek, egyenként is és közösen, hisztek-e Istenben, ami mindenható mennyei atyánkban, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Úrunkban és megváltunkban, hisztek-e megszentelő Szentlélekben, egy keresztény anyaszent egyházat, hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek keresztség áldásában részesüljön? Akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével hívő keresztjénné nevelitek ezt a gyermeket? Vállaljátok-e? Mi legyen a gyermek neve? Szabolcs, egy picit van ennek. Szabolcs, megkeresztelek téged Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Hogy állunk, hogy mostantól mi jövök ki. Amen. A mindenható mennyei atyánk, aki teremtette a világot, aki megáldotta az anyaméhet és a te méhedet is, és megszületett ez a gyermek, áldjon meg téged, mint anyát, áldjon meg téged, mint apát, titeket, mint keresztülőket, hogy be tudjátok tölteni azt a küldetést, amit rátok bízott, és amit most vállaltatok. Az Úr adjon ehhez sok erőt, áldást, segítséget, mostantól mindörökké. Amen. Úrvacsorára készülve 308-as számú énekünk első versét énekeljük. 308-as ének első verse. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Urunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől, személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kározatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekszem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen nékünk a mi hitünk szerint, és ezzel a hittel fennállva könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is tinéktek bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, Krisztusban reménykedő hírek. Isten megbocsátotta minden bűnöteket, amelyet megbántatok. Keresétek az ő szent lelkét, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. 11-es számú liturgiát énekeljük az úrvacsora idején. 11-es számú liturgiát énekeljük. Adjunk hálát az Úrnak, csendesedjünk el, imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és Örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert feltámasztottad a halálból egyszülött fiadat, és benne örök életet adtál a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész Anya Szent Egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Szent, szent, szent mennyekben az Isten, szolgálnak néki angyal serege, nagy dicsőségét zengi minden, hozzádnák Kriszt hallottnak az egen.
Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, Urám, a szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványának adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek, és sokakért kiontatik, bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön, örökké.
Krisztus.
Az Úr békessége legyen mindenkor véletek. Jertek íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Békesség néktek!
456. Vegyétek! Ez a mi Úr Jézus Krisztusunk teste, amely kiérettetek és sokakért megtörött. Üljétek be!
Yeah.
ízlésére, tartson meg titeket az igazságra. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcsét. Az Úr Jézus Krisztus áldott.
valamennyi
számítok. 445.
A mi Urunk Jézus Krisztusunk szent teste és vére, tartson meg titeket az Úr szívéhez. Menjetek el békességgel, és terjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztusunk. Békesség néktek! Thank you. mi Urunk Jézus Krisztus, a Szent Teste és Vére, tartson meg titeket az igaz hitben, menjetek el békességgel, s teremjétek a megtérés áldott gyönyörtjeivel, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Békesség néktek! Jézus Krisztusunk, Szent Teste és Vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseire az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Jézus Krisztusunk szent testvére tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremétek a megtérés áldott parancsait. Az Úr Jézus Krisztusunk.
Ez a mi Urunk Jézus Krisztusunk testvére.
Csendesedjünk el, adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük fele barátainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Befejezésű nemzeti himnuszunkat is énekeljük el.
Köszönöm.